Kiemelek és újraolvasok az előbb felolvasott szakaszból. Illés a hírre megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. Leült egy bokor alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Az úrangyala így szólt hozzá, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Így szólt az Úr igéje Illéshez, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért. Eddig a kiemelés, foglaljuk el helyünket. Illés mentális állapota már tényleg pszichológus után kiállt. Ma az ilyen lelki állapotú és ilyen mélységbe zuhant embert orvosi segítség miatt el szokták küldeni, beszélgess el, tárd föl a lelked, mondd el, hogy mi zavar, mondd el, hogy mi bánt, vald meg, beszéld ki magadból, mert hogy mélyen vagy, az egészen biztos. Hogy nem látod a holnapnak értelmét, az rád van írva. Hát Illésre rá volt írva. A mélypont, amibe zuhant, az ő egész életének és szolgálatának tényleg a legmélyebb bugyra volt. Annak az Illésnek, aki felől pedig az előző fejezetben olyanokat olvasunk, ami után csak ácsingózik és vágyakozik, ami sokszor kis szürke, poros életünk, hiszen olyan győzelmet arat a bálvány Isten papjai felett. Olvassuk az előzőekben, hogy szavára eső nem esik, majd amikor újra imádkozik, eső esik a földre. Illés joggal hihette el azt, hogy ő bizony az Isten áldott eszköze az ő népe életében. Ő bizony joggal hihette el magáról, és ez nem volt egy téves önazonosság és önazonosítás, hogy ő tényleg talán az utolsók közül való, akik még az élő Istenre figyelnek. Illés bizony megszokta azt, hogy amibe belevág, az neki sikerül. Illés megszokta azt, hogy a nép, legalábbis az a része, amely hű maradt Istenhez, csodálattal tekint föl rá. És lehet, hogy kevésbé volt hozzászokva ahhoz a hírhez, amit kapott egyszer csak a királynőtől. Holnap ilyenkorra ugyanaz fog veled történni, mint amit az előbb, pár nappal ezelőtt te tettél. Az én általam külföldről importált papokkal. Az a több mint 400 pap, akivel Illés végzett a hegyen, azokat Jézabel királynő hozatta a saját országából. Elterjesztették Izraelben a bálvány kultuszt. Nos, nem volt hozzászokva ilyen hírekhez. És azt olvassuk szó szerint, hogy Illés megijedt, és mivel féltette az életét, menekülni kezdett. Az Isten dicsőséges embere. Az Isten dicsőséges embere ember. Ember, és most nála is betelt a pohár. Pszichológiailag azt hiszem, valahol megértem. Mert bár tudjuk, hogy más világ volt akkoriban, és az emberi jogok, és még az ENSZ sem nagyon létezett, más világ volt, nyilván megölni abban az időben 10-20 vagy akár 400 embert nem számított olyan megítélésűnek, mint ma, de azért van annak egy lelki megterhelése szerintem, amikor az embernek az a feladata, hogy 450 embert kaszaboljon le, még ha azok a Baál proféta, vagy Baál Istennek a papjai. Túl van ezen Illés, igen megterhelő lehetett. És utána nem ezt a hírt várta volna az Istentől. Nem ezt a hírt. Hanem talán egy repülőjegyet, elnézés, hogy ilyen nevetséges szinten fogalmazok, de talán egy repülőjegyet valamilyen trópusi szigetre, ahol kipihenheti ezeket a fáradalmakat. Szerintem joggal várhatta volna azt, hogy most akkor Isten egy kicsit pihenőre küldi. Ehelyett mi van? Jön a hír, hogy holnap ilyenkorra halott leszel, és Illés kiborul, joggal és érthetően, és menekül. Menekül, megtesz több 10 kilométert, szolgáját is már maga mögött hagyja, majd megáll, valahol a puszta kellős közepén, ahol se pálmafa nincs, se meleg tenger, ahol jókat lehetne pihenni, csak egy rekettye bokor, lefekszik alá, és azt mondja, elég. Elég, Uram. Most már vedd el tőlem az életemet, nem vagyok jobb az én elődeimnél. Nem vagyok jobb. Úgy látszik, nem vagyok jobb, mert én is azt érdemlem, mint ők. Ismerős kérdések ezek? Nem vagyok jobb, úgy látszik, apámnál, anyámnál. Ugyanaz történik velem is, mint velük. Mi értelme van akkor az életemnek? Ugyanúgy fusson vakvágányra, mint az én őseim élete? Vedd el tőlem. És testvérek, itt mégis valami csoda kezd kibontakozni. Nagyon lassan, és alig van türelmünk kívánni, de elkezd valami kibontakozni. Figyeljük csak. Azt mondja Istennek, vedd el tőlem. Nem azt mondja, amit az ember ilyenkor mondani szokott, hogy én eldobom magamtól az életemet. Elég volt, nem bírom tovább, én öngyilkos leszek, nem. Illés tudja, hogy az ő élete az Isten kezében van. Illés tudja, hogy nincs hatalma, még a saját élete felett se úgy, hogy azt elvegye magától. És ezért leteszi az Isten kezébe. Kiönti a szívét Istennek. És itt valami egészen szép dolog következik. Az következik ugyanis ezután, hogy elalszik. Elalszik. Talán joggal feltételezem azt, hogy mi ennél kisebb problémák miatt sem tudunk sokszor aludni, ugye? Talán joggal feltételezem azt, hogy nem kell, hogy az életünket veszélybe tudjuk, elég, ha csak a gyerek megint nem úgy viselkedik, elég, ha csak a férjem, feleségem már megint hogy gondolt, vagy hogy beszélt velem, elég, hogyha a szomszéd ismét megőrült, és már nem alszunk éjszakákat és napokon keresztül, és kimerülünk, és nem elég a megterhelés idegileg, még fizikailag is lerontjuk magunkat. És itt meg mi van? A próféta kijönti a szívét, még ha azok elég kemény mondatok is, és elalszik. És igen, az a kép jut eszembe, mint amikor a mérges, durcás gyermek oda kuporodik végezetül, hüppögve az anyja ölébe, és csak úgy kapkodja be a levegőt, ismerjük ezt, előfordult mindnyájunkkal, akiknek gyermeke van, és megnyugszik. Elalszik. Tud aludni. És ez már az isteni gyógyításnak az első jele. Tud pihenni. Tud aludni. Miért? Mert kiöntötte a szívét az Isten előtt. Mert letette az ő gondját az Isten elé. Igen, hiszem és vallom, hogy az Isten előtt kiöntött szív képes megpihenni. Nem tudom, hogy próbáltad-e már. Nem tudom, van-e olyan teher az életedben, amit évtizedek óta talán cipelsz magaddal. Próbáld meg letenni az Isten elé, és meg fogsz pihenni, és meg fogsz könnyebbülni, úgy, mint Illés. Elkezdődik a gyógyulás folyamata, érzitek? És az ő, bár haraggal és durcával elmondott imájára, válasz érkezik. A szó szoros értelmében megnyillik az ég, és egy angyal áll meg az alvó Illés mellett, fölkelti őt, és azt mondja, egyél és igyál, erősödj fizikailag is. És testvérek, ez is olyan szép. Mi megszoktuk, hogy nagyon szép dolgokat olvasunk a Bibliából. Nagyon szépen tud a pap is beszélni, jaj, de szép mondatokat tud mondani. Megszoktuk azt is, hogy igen, itt a templomban általában ilyeneket hallunk. Aztán, amikor jön a hétfő meg a kedd, akkor valahogy nem érezzük azt, hogy ez hol tud segíteni mégis nekem. Nem érezzük azt, hogy mindez valóságos segítség lehet. És milyen szép az ez a kép, hogy az angyal felébreszti őt, és nem szép szavakat mond, nem úgy mondja, hogy egyél is így áll Illés, persze csak lelki értelemben, hanem kinyitja a szemét, és ott van a valós fizikai segítség. Ott van a lángos, és ott van a korsó víz. Mert így segít az Isten. Ő nem szép szavakkal, nem gondolatokkal, nem szép filozófiával. Úgy mi emberek szoktunk egymáson segíteni, mert nincs más eszköz a kezünkben. Valahonnan ott lesz a lángos és a korsó víz. És elkezdődik a gyógyulás, folytatódik a gyógyulás. Eszik a próféta és iszik, majd újra visszaalszik. Vissza tud aludni. Az ő imájára megnyílik az ég, és válasz érkezik. Majd a jelenet megismétlődik újra, újra fölébreszti, újra eszik és iszik, és itt viszont elhangzik egy mondat. Kelj fel, egyél, igyál és menj, indulj el, mert erőd felett való út vár rád. Erőd felett való út. Talán lehet, hogy ez az a pont, amit megint emberileg nem így kellene csinálni. Hiszen éppen az ereje fogyott el a prófétának, akkor ne biztatgassák őt erőd felett való úttal, mert pont arra nincs már neki ereje. És látjátok, hogy milyen az Isten, amikor elkezd gyógyítani, amikor elkezd a kezébe venni? Akkor ő nem hagyja, hogy túl sokat siránkozz magadon. Ha ő elkezd gyógyítani, ha ő elkezd a kezébe venni, akkor bizony ott nincsenek mellébeszélések. Ott az igazságot fogod megkapni, erőd felett való út. Hát nem ezt érezzük sokszor? Megmaradni a hitünkben nem csak a templom négy fala között, hanem otthon is, a munkahelyen is, a világban is, ez nem sokszor erőd felett való út? De igen, de lehetséges út. Nem, milyen jó, hogy itt nincs mellébeszélés. Milyen jó, hogy nem azt mondja az angyal, még egy picit szedd össze magad, Illéske, még egy picit próbálj meg valamit utolsó erőddel. Nem, erőd felett való az út, és tudd, a te utad is az. Ha te nem csak itt a padokban akarsz Isten követő ember lenni, akkor erőd felett való út van. Jobb ezzel szembesülni, jobb ezzel tisztában lenni, higgyétek el, mint menet közben rádöbbenni erre. És elindul a próféta. Megy egészen a Hórebig. Az a kis utacska, amit ő megtesz, ki tudja hány nap alatt, erről nem beszélünk, de a távolságot ismerjük, az cirka 500 kilométer. Megy egészen a Hórebig. Addig a hegyig, ahol annak idején a nép a törvényt megkapta Istentől. Addig a hegyig megy, ami minden zsidó életében és gondolkodásában a hegy. Az a hegy, ahol az Isten elmondta konkrétan, hogy ő hogy is képzeli az ember életét. Lásd, 10 ige, 10 parancsolat. Illés elmegy egészen a Hórebig. Valami vonza őt oda. Ez sokkal több, mint egy hegy, ez a hegy. Vagy hadd mondjam így, ez a templom az ő életében. Nem tudom, hogy te hogyan gondolsz a saját templomodra, akár erre az épületre. Vajon megtennél-e ezért az épületért 500 kilométert? Vajon megtennél-e ennyi mindent azért, hogy ott légy a hegyen, a templomba, ami sokkal többet jelent kőnél és fánál és sziklánál? Ez az a hely, ahol az Istennel találkozhatsz. Több mint 500, majdnem 500 kilométert megy. És tudjátok, elindul az angyal küldésével, elindul az angyaltól kapott étel erejével, azonban megint csak történik valami útközben. Olyan jó fölismerni ezeket a folyamatokat, nincs ez így leírva szó szerint, de ott van benne. Bizony ennyi kilométer megtétele alatt Illésnek bőven volt ideje gondolkodni. Bőven volt ideje, ez nem egy háromnapos út volt. Emlékeztek, hogy miről is beszéltünk az elmúlt alkalommal? A gondolataink erejéről, arról, hogy ami betölti a gondolatot, nagy részét az fog megvalósulni az életedben? Hát, hogy mi töltötte be az utazás alatt Illés gondolatainak a nagy részét, az kristálytisztán kiderül. Kristálytisztán kiderül. Illés mire odaér a hegyre, pedig az Isten küldésére és erejével indult el, újra erőt vesz rajta az önsajnálat. Tökéletesen kiderül. Ő maga elmondja, nem is akarja palástolni. A Hóreben már újra egy dacos kisfiút látunk. Újra egy dacos kisfiú, aki nem tud más körül forogni, csak saját maga körül. Csak én vagyok, csak én ezt tettem, én vagyok az, aki. Már senki más, csak én. És akkor ott az Isten kezelésbe veszi Illést. Ott a Hóreben már nincs simogatás, ott a Hóreben már nincsen jel, ott már konkrétum van. Na akkor figyelj ide, Illés, mit csinálsz te itt? Kérdezi tőle az Úr. Mit csinálsz te itt? És kijön Illésből a kisfiú, az a dacos kisfiú. Emlékeztek? Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverre ölték meg. Egyedül én maradtam, de az én életemet is el akarják venni. És csak úgy jön belőle. Akkor ezt mondta neki az Úr, jöjj ki és állj ide a hegyre az Úr színe elé. Befejezted, Illés? Végeztél? Akkor gyere ide ki. És tudjátok, itt valami nagyon érdekes dolog történik. Úgyis kiderül az, hogy Illés nem megy ki. Ott benn kuksol a barlangba. Nem megy ki. Úgyis, hogyha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor kiderül, hogy majd csak a megrázó természeti jelenségek után megy ki. Isten szól neki, Illés durcizik. Nem megyek ki, mert én annyi mindent megtettem, érted? Most is a lábamban van már ki tudja hány száz kilométer. Milyen szép az, ami ezután következik. Amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. És figyelj, amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, és kiment. Most ment ki. Kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Mi történt? Az történt, hogy Isten szeretete még mindig tart. Durcáskodok, vádolom az Istent, hogy engedheted ezt meg? Hát én vagyok a te kedvenc szolgád, aki annyi mindent megtett, érted, és Isten szeretete még mindig tart, és egyszer csak egy tükör állítódik oda Illés elé. És ebben a tükörben megismerhetés, és beláthatja azt, hogy te jó ég, hogy viselkedel, mint egy dacos kisfiú. Rádöbben arra, hogyha benne tűz van, és földrengés van, és pusztító orkán van, arra ugyanúgy nem fognak megtérni a bálványok követői, mint ahogy ő sem ment ki erre. Értitek ezt? Illés rádöbbent arra, hogy ez van benne. Ezzel van teli a szíve. Ezzel a méreggel, ami világot tudna elpusztítani. Ha rajta állna egy kanálvízbe, tudná belefolytani az összes Baál prófétát, és mindenkit, aki az ő életét fenyegeti. És mint ahogy erre ő sem mozdult, rá kell döbbenni arra, hogy ha ez van benned, ha ez van bennem, akkor erre nem fog mozdulni senki. De amikor jött a halk és szelíd szó, akkor valami megérintette a prófétát. Milyen csodálatos, ahogy az Isten formája, gyurmája ezt az embert. Milyen csodálatos, ahogy ő kezelésbe veszi. Ahogy ő szép lassan nem haraggal és nem idegességgel, hanem úgy rádöbbenti a prófétát arra, hogy ki is vagy te valójában. A halk és szelíd szóra kimegy. Hiszem és vallom, hogy mi is így tudunk embereket megnyerni. Legyen akármilyen idegesítő, legyen akármilyen gonosz és akármilyen aljas veled szembe, vagy csak halk és szelíd szó. És végezetül jön a feladatra a küldés. Mert amikor Illés már lenyugodott, kiment belőle a méreg, amikor rádöbbent arra, hogy te jóik, hogy viselkedtem, akkor jön az újabb feladatra küldés. Menj el, kend föl ezt, válasz magad helyett utódot, de tudd meg, én megtartottam magamnak 7000 embert, akik nem lettek bálványimádók. És azt gondolom, hogy ezzel a momentummal kerül a helyére a próféta élete, mert most érti meg igazából azt, hogy buzgolkodhatok én az Istenért, meg odaáldozhatom én az Istenért az életemet, de akkor sem én leszek az, aki megtartja a másikat, az az Isten kegyelme. És befejeződik a gyógyítás folyamata ezzel. Nem te fogod megmenteni azt, akiért már akár évtizedek óta imádkozol. Nem te fogod megmenteni az Isten ügyét, az ő országát, de használhat téged arra, hogy általad megmentődjön. És a próféta már mindent ért, érti, hogy nem ő lesz az, aki, ezért nincs szükség verni a mellemet, hogy én mennyi mindent tettem, érted, Uram? Megérti, hogy az Isten az, aki megtart, ezért elindul, és teszi tovább az ő feladatát. Hát legyen ez bátorítás a mi számunkra. Legyen ez bátorítás. Nem mi vagyunk azok, akiken múlik a világ sorsa, de használni akar minket Isten arra, hogy az ő igéjét, az ő felszabadítását, az ő szeretetét mi tovább tudjuk adni. Kevesebb daccal és több önismerettel. Így legyen. Amen.